Szia, a mai vendégünk Sarkadi Kis János. Ki a kedvenc tévés és...
Nem akarod bemutatni?
Bocsáss meg.
Jó, kezdjük.
Sziasztok, tehát... szia. A mai vendégünk Sarkadi Kis János. Ki a kedvenc tévés és filmes rendeződ?
Kapitány Iván.
És ki a legkedvesebb kollégád ezekben az alkotásokban?
Hevér Gábor.
Sziasztok, ez itt a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborra. Na jó. És Sarkadi Kis Jánossal.
Na jó, sziasztok. Kezdjük, vegyük el normálisan.
Nem, jó. Ez kell, ez tök őszinte volt. De most figyelj, az őszintesség, az belefér.
Persze. Egyáltalán nem akarom, hogy úgy érezd, hogy nyomás alatt vagy.
Nem.
Szóval sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, a Megmondtuk Előre című műsorral Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
És mai vendégünkkel Sarkadi Kis Jánossal.
Sziasztok!
Szia, Jani! De miért vagy Sarkadi?
Hát kérlek szépen, én eredetileg ugye Kis János néven kétessel láttam meg a napvilágot, és amikor harmadikosok voltunk a főiskolán, akkor riban volt még ez a műsor, hogy vers mindenkinek, és nekem ott volt az első ilyen nagy tévés debütálásom, amin még mint Kis János szerepeltem, és másnap a kollégiumban csörgött a telefon, és finoman, nagyon kedvesen megkértek, hogy ugye a Győri Balettnek az igazgatója, és Kis János, és akkoriban volt még egy...
Az altábornagy.
Hát az altábornagy, igen, akkor ő már nagyon öreg volt, és nem volt egy idős színész. Hát egyszerűen annyit kértek, hogy írjam egyessel, és mert akkor ugye nincs névazonosság, ami a szakmánkban az sokszor vezetett félreértésekhez, de tényleg nagyon kedvesen kérték, hogy valamilyen szinten változtassak. Azt nem szerettem volna, mert hát ezt a nevet ugye édesapámtól örököltem, és nem szerettem volna, és akkor így hosszas gondolkodás után én Sarkadról származom, és akkor így lettem én Sarkadi Kis János. De egészen a harmadik gyermekem születéséig én papíron Kis János voltam.
Figyelj, ez hihetetlen. Minden egyet, amikor itt vagyunk fönn a kis stúdióban, akkor ránkoltják a villanyt, mert azt gondolják, hogy de ki van írva, hogy felvétel, minden. Figyelj, ezt most sötétbe fújjuk végig.
Ja, jó, nem, sem. Oké, akkor mondom tovább. Tehát ugye, hogy ott tartottam, hogy és ugye Sarkadról származom, és akkor egész egyszerűen ez tűnt a legegyszerűbbnek, hogy Sarkadi Kis János, és papíron én a harmadik gyerekem születéséig Kis János voltam, mert nagyon-nagyon bonyolult és macerás volt így ugye ez a névváltoztatás, és aztán amikor már ebből adódtak félreértések, hogy a gyermekeim ugye Kis néven futottak, én meg viszont engem a városban Sarkadi Kisként ismertek már ugye a művésznevemen, akkor egy idő után ez ilyen terhes lett, és akkor egyszer csak bementünk, és akkor már így a kormányablakban tulajdonképpen nagyon egyszerűen és pár ezer forint befizetésével mindent pillanatuk alatt átalakítottak. Úgyhogy így lettem én most már hivatalosan.
És amúgy Balmazújvárosban születtél volna, akkor...
Hát az durva lett volna, mert akkor még hozzá kellett volna pluszba is egy nevet venni. De amúgy nagyon érdekes, mert ilyenkor képzeld el, hogy a születési anyakönyvi kivonatodon is, mármint amit nem értek egyébként, hogy logikailag miért, de hogy kapsz egy teljesen új születési anyakönyvi kivonatot.
Ja, hogy már, hogy mint hogyha így, mint ezen hogyha a néven születtem volna. Az kemény. Hány éve vagy Kaposváron?
Hát én úgy voltam, hogy voltam egy évet a főiskola előtt, engem legelőször, amikor felvételiztem 92-ben, akkor nem vettek föl, és a Babarczi tanár úr, aki akkor a rektora volt a főiskolának, ugye akkor is harmadik rostás voltam, tehát már a legjobb 40-ben benne, csak az egy nagyon érdekes helyzet volt, mert akkor nekem ilyen derékigérő hosszú hajam volt, és...
De most is.
És most is. Most is.
Ja nem, ez a szakálló.
Igen, igen.
És akkor az volt, hogy a Marton László indított akkor osztályt a Hegedűsdé Gézával, és hát mondták, hogy hát figyelj, igazából minden rendben van, és teljesen jó, de a hosszú hajad az, hogy le kéne vágatni. És akkor soha nem felejtem, hát mondom, most tényleg nehezen múljon az, hogy az embert nem veszik föl, és a Rutkai Laurával együtt felvételiztünk, előre spoiler, ezek egyikünket se vették föl akkor, később mindkettőnket, de hogy a Laura jött el velem, és kerestünk valahol a keleti pályaudvarán találtunk egy nyitva egy fodrászüzletet, életemben annyi pénzt fodrászatért nem fizettem akkor még, tehát már önmagában ez a...
Most meg mennyire szeretnél ennyi pénzt fizetni?
Most meg mennyire, igen. De hogy, és akkor levágtuk, vagy levágták, és akkor ilyen kis baka frizurám lett, tehát ilyen a fül fölötti részig vágták le.
De ilyen, ez nagy törés, nem? Amikor egy hosszú ember, ez nem véletlen az van, hogy
igen,
hány évig nem.
De képzeld el, hogy pont, nem volt az, hogy viszonylag gyorsan itt a hajam, meg hát akkoriban az ilyen menő is volt, meg mit tudom én, de nem az, hanem a hosszú hajjal együtt járnak mozdulatok. Tehát, hogy
igen,
dobálod, hát teszed, és az, amikor már nincs hajad, és ugyanúgy dobálod a fejed, meg igazgatod ezért. Tehát, hogy teljesen úgy néztem ki, mint egy ilyen...
Én azt hittem, hogy visszamentél a főiskolára, és azt mondták, hogy így, ne haragudjon, így nem vesz, így biztos.
De egyébként nagyjából ez történt, de hogy tényleg annyira, tehát az intim szférádat is annyira összezavarta ez a fajt, legalábbis nekem, hogy tulajdonképpen mindent elrontottam a harmadik röstaj egyéni részében.
Hívjátok be azt a rosszoljú srácot. Nincsen.
Igen. És akkor, hát akkor nem is vettek fel, és akkor a Babarczi tanár úr azért látott bennem fantáziát, és lehívott Kaposvára. Megjegyzem, akkor még ott is felvételizni kellett a segédszínésznek, tehát elmondtam ott az Ashernak, a Mohának, meg nem tudom, mi kiküldtek benne egy verset, és akkor úgy jóvá hagyták, és köszöntöttek a csapatba. És ez az egy év nekem annyira meghatározó volt minden szempontból, tehát az a legendás kaposvári Csiki Gergely színházban, tehát ugye olyan emberekkel állhattam egy színpadon, mint Molnár Piroska, Koltai Robi, vagy Kulka János, sorolhatnám Lukács Andor, és én annyit tanultam az alatt az egy év alatt, hogy tulajdonképpen az egyetem után is, mert akkor már ugye egyetem lett, folyamatosan oda vágytam vissza, és 98-ban szerződtem vissza, és tulajdonképpen azóta is ott vagyok.
De az új színházban te nem voltál? Vagy?
De az új színházban voltam, de gyakorlaton voltam.
Gyakorlaton voltál.
És hát nekem ma ajánlottak fel az új színházba is szerződést, és a Vix színházba is szerződést, de a szívem nagyon visszahúzott Kaposvára, meg be kell valljam, hogy anélkül, hogy bármelyik budapesti barátomat megbántanám, én egy vidéki srác vagyok, és nekem nagyon sok volt Budapest, tehát hogy nekem, én úgy nem tudtam megszokni a négy év alatt ezt a nagy nyűsgést, meg úgy valahogy nekem...
Hogy a metró átmegy a Duna alatt.
Ugye a metró átmegy, akkor sinek vannak az úton, meg nem tudom, tehát hogy...
Ez
nekem sok, sehol egy ló, egy tehén, amit úgy megfejhetne az ember, tehát hogy...
Amikor kedves ottyan.
Nyájat terelni, stb. Tehát hogy...
Ez nem ment, nem volt.
Ez nem ment, ez hiányzott, és akkor visszamentem a Kaposvára, ahol viszont ez a mai napig adott.
De figyelj, én is így vagyok vele, én is tudod, vidéki vagyok, szegedi vagyok, és voltam, éltem Budapesten, de aztán mégiscsak kimentem az agglomerációba, tehát ugye most én Nagykovácsúban élek, tehát az egy falu. És igen, az van, hogy oda...
Hát ilyen szempontból ki. Biztos, tehát azért, amikor az ember már megengedheti magának, hogy ez, de hát azért 19-20 éves korodban ez azért még kizárt, hogy úgy... Tehát úgy nem...
És nem ismerül fel azóta sem, hogy elgyere, mert ugye közgyökeres tag vagy, és azért ez azért tudjuk mindannyian, hogy bármennyire is sikeres valaki, azért jelent hátrányt a szakmában, hogy te nem vagy vidéken.
Olyan értelemben mindenképpen jelent hátrányt, hogy ugye a filmes rendezők és a nem nagyon járnak már színházba vidékre. Nem, valószínűleg Pesten igen, az, aki még megteszi.
Ez nem így van egyébként. Ráadásul én azt hiszem, mondjuk az én praxisomban nem az dönti el, hogy elmegyek-e színházba és ott kit látok, hanem egy ponton túl, tehát akár lemehetek vidékre, megnézek színdarabokat, stb. Egy ponton túl az egyeztethetőséged, a szállíthatóságod, a ráérésed, és egy vidéki színész egy teljesen másfajta rendben azért... játszik a színházában, mint mondjuk
igen,
egy
de
testi.
Te mondjuk a Janit azért annyira megszeretted, hogy minden olyan produkcióban, ami mostanában van, nagyon komoly szerepet játszik, és én tudom, amikor látom, mert ugye megkapjuk a diszpót, sőt, amikor együtt van jelentünk, és látom, hogy Janika 2 óra 15 perc körül be Kaposváron a kocsiba, és érkezik
igen,
a forgatásra.
Igen, ez rá is nagyon nagy terhet ró, de egyébként...
De az Iván ezt megkérdezte tőlem, hogy így is vállalod-e? És én azt mondtam, hogy hát hogyne, persze. Tehát ugye ez, meg én ezt már megszoktam, hát meg tehát most már kelni, igazából... Ha,
igen, mert meg, hát a óriási mák miatt, akiket így, terelgettél.
Így van, tehát hogy... én már ilyenkor az almot, meg ilyesmit csinálom, tehát úgy, ilyenkor még egy órát azért ráhagyok. Nem, szerencsés vagyok, hogy én tudok kocsiba aludni, tehát hogy én akkor még utána visszaalszom, és akkor az a 2,5 óra, amíg ugye Pilisszentlélekre fölérünk Kaposvára, jó esetben, ez nekem bőven elég, hogy én ott fitten üdén ébredjek.
Úgyhogy tehát, hogy valójában most azt akartam mondani ebben, hogy túl ezen, hogy ő rád nagy terhet ró egy ilyen utazás, de hogy a gyártás szokott nyavajogni, hogyha a vidéki színész van, egy tényleg az egyeztetések miatt, másosorban meg a szállítás, meg az egyéb járulékos költség, mert téged, Gábor, haza lehet zavarni a saját lakásodban, meg menni a saját autóddal a végeztünk, hogyha olyan dráma van, de hát ezt a Janival nem lehet megtenni.
De egyébként ilyen szempontból erre is találtunk megoldást, hiszen most, amikor, tehát amikor tartósan forgatunk fönt Budapesten, vagy Pilisszentlélek, hogy mondjuk, léleken, Pilisszentléleken, akkor szoktatok számomra szállást biztosítani, és úgyhogy megoldódott ez a probléma.
Igen, egész precízen anyukám lakásában. De volt olyan is, ne, tehát alapvetően nem, de...
És de milyen szép az a lakás.
Igen.
A kilátás.
De tényleg nagyon jó helyen van.
Igen, én is aludtam egyszer ott, amikor két pont összeértem, mi kispalunk a Gólkirálysággal, és akkor az ott a legegyszerűbb, hogy már nem megyek haza, hanem ott már onnan volt legközelebb a helyszín.
És én hol voltam?
Ott voltál a másik szobában. Ott voltál a másik szobában, csak halkan mentem be. Igen, az volt. Figyelj, mi van akkor, amikor nem a színház van? Akkor csak a család van, vagy van valami olyan dolog, ami téged leköt és kikapcsol?
Hát amikor megszülettek a gyerekek, akkor...
Ugye 4 gyermeked van.
Igen, 4 gyermekem van.
3 fiú, 1 kislány.
Így van, a Csenge most még kicsi, hát most lesz 3 éves.
Nem sikerült 4-1 formát csinálni, mi?
Nem is akartam. Nem is akartam, ezért hirdetést adtunk föl. De nem, viccet félretéve, tehát nagy öröm volt nekünk az, hogy a 3 fiú után lett egy kislány. Olyan ismerősöm is van egyébként, aki hasonló szándékkal vetette bele magát a 4. gyermekbe, és ikerfiaik születtek.
Én is ismerek ilyet. Igen. Így lettek 6-an egyébként, és azt mondták, hogy figyelj, most már egy nagy lány volt, 4 fiú, nem, 1 nagylány volt, 3 fiú, és akkor azt mondták, hogy kell még egy kislány, és ikerfiúk lettek.
Igen. De hát igen, tehát ők annyira jó, hogy vannak, és annyi minden van velük tényleg a hétköznapokban, hogy talán most már, hogy a Csenge is óvodás lesz olyan fajta lehetőségünk ilyen én időkre, amiket azért néha szakítgatunk magunknak, de tényleg lekötik minden pillanatot. Tehát a feleségemre, Zsófira azért óriási terhet rak, amikor én sokat vagyok Budapesten, vagy Esztergomban, amikor forgatunk. De úgy kialakult ez is most már, tehát van egy rendje, hát a fiúk már nagyobbak, a Csani 6-os, Bernát 3-os, a Doni meg 1-es, tehát ők azért ügyesen segítik egymást. Most Doni van itt, és éppen Matek házi térkinn a stúdió előtt, de nem mondtam, ha kész lesz 2-vel, akkor utána nézhet egy kis Netflixet. Fekete-fehérbe.
Erről jut eszembe Netflix, hogy te nézel sorozatokat?
Na, ezt akartam mondani, hogy ezek a, tehát a sorozatok, amikor este már mindenki lefeküdt, meg mindenki rendben van, meg mindenki megfürdött, stb., akkor...
De te is.
Én is. Egy léről, tehát persze, mi úgy persze. Csináljuk.
Igen, persze.
És sőt, még utána 2 tacskómat is szeretem átöblögetni. De hogy igazából igen, tehát hogy sorozatokat szeretünk nézni.
Mit?
De annyira fáradtok vagyunk már, hogy van olyan, amit 6-odjára kezdek el első, és akkor mindig vissza kell mennem ilyen epizódokat.
És tudod, ott megint elhasszol.
És ott megint is ugyanott elhasszol.
Igen, mert ez, én vele visszakottam, ugye a Netflixnél, meg ezeknél a sorozatoknál az van, hogy úgy van a beállítása a dolognak, a technikai beállítása, hogy 10 másodperc szünet, és jön a következő rész. És tudod, elpihensz így az első résznél, látsz egy gyilkosságot, és felébredsz a 7. ahol azt mondjuk, hogy te voltál.
Igen, és akkor, de nem, beleállítani, ezt tudod?
Nem.
Be lehet állítani, hogy csak egy részt, igen, lekapcsolom. Hát ki kell menned teljesen ott, ahol a nevek vannak, akik használják, és ott a beállításoknál, hogy legyen.
Na, ezt nem tudtam. Ugye, mert
de mert ugyanígy volt nekem, csak én is aztán rájöttem, és ez nagy öröm volt, de pont hasonló okok, mert van, tudod, ez a Netflix hangon, ami kicsit mindig fölébredsz. Hát ez olyan, mint annak idején, amikor a Palik közvetített a Forma 1-et, tudod, elindult, és akkor ugye a rajt, azt úgy nézted tele a vasárnapi ebéddel a gyomrod, de akkor a már a harmadik körnél már aludtál, és aztán is, és akkor, amikor a Palik kiabált, akkor kicsit mindig fölébredtél, mert biztos történt valami.
És miket nézem?
Amikor hát, ébren vagy, azokra nem vagyunk kíváncsiak, amikor alszol.
Én szeretem a science fiction, szeretem a thrillereket, tehát ilyen, inkább egy kicsit ilyen izgalmasabb dolgokat szeretek nézni, amiket. De nagyon-nagyon szeretek, ha gyerekeimmel mondjuk moziba megyünk, most például láttuk ezt a Wonka című filmet, ez nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy igazából mindenevű vagyok én, de inkább ez az izgalmas. A feleségem, ő a romantikus vígjátékos vonalat szereti, úgyhogy de nézünk mindenféléket.
De te azon kevés emberek közé tartozol, hát most azért mondom, hogy kevés, akiket látok ebben a dologban, hogy te forgatásokra is, amikor tudod, hogy van mondjuk két jelenet szünetet, te könyvvel érkezel, te olvasol.
Igen, nagyon szeretek olvasni. Ezt egy édesapámtól van, tehát nekünk otthon is nagy könyvtárunk volt gyerekkoromban, és hát nyilván tudod, amit úgy látsz, ezt a gyerek azt úgy viszi, és a gyerekeim is egyébként kivétel nélkül nagyon szeretnek olvasni, és én szerintem jó is, hát egy pillanat alatt úgy bele tudsz csöppenni, tehát ugye a forgatásokban is, amikor egy átállás van, vagy valami, azok a kis lopott fél órák, egy órák is néha, akkor azt tud jó elütni valamit, hogyha mondjuk nem a kollégákkal beszélgetünk, mert azért az is nagyon, nagyon hasznos. Tehát a forgatásnak a számomra legnagyobb hozadéka az az, hogy én annyi embert ismertem meg által, és annyi új impulzust kaptam. Ugye hát vidéki színészként, hogy egy picit visszacsatoljak, azért nem mindig van arra lehetőség, bár én volt szerencsém sok nyári színházban is Szentendrén, Kőszegen játszani, de az olyan jó, amikor új kollégákkal találkozik az ember, és ismerhet meg. Szóval ezek mindig nagyon-nagyon jó dolgok.
Te mindig is színész akartál lenni?
Igen, kicsi korom
ugye,
óta volt.
Jártál, tehát mondjuk az
igen,
sarkodról mégis
viszonylag korán eldőlt ez, legalábbis a lelkemben, és apu úgy meglátta bennem ezt, és akkor úgy terhelt folyamatosan.
Az mit jelent, hogy terhelt?
Jó ízléssel mindig adott nekem feladatokat, tehát adott, fölhívta.
Apukád mivel foglalkozott?
Apám gépkezelő volt a KPM-nél. Tehát ő nehéz gépkezelő volt, de egy nagyon, igazából egy kicsit ő elsodródott fiatal korában egy picit linkebb volt a gimibe, és akkor amikor onnan kicsapták, akkor elvégzett egy ilyen sulit. Ez egy kicsit elvette az ő kedvét, tehát ő már akkor is nagyon, nagyon világra nyitott ember volt, de elvette a kedvét, akkor kereste magát a világban, és akkor ez fölkerült Budapestre, és itt elvégzett egy ilyen nehéz gépkezelő, 70-es évekről beszélünk, egy ilyen nehéz gépkezelő iskolát, és akkor úgy visszakerült a szülőfalujára.
De volt affinitása felé, hogy mondjuk a művészetek felé tereljen téged?
Abszolút, tehát mi teljesen ilyen nótáskedvű család voltunk, a sírós kisek úgy is becéznek bennünket. Egy-két nóta után nagyon szépen át tudunk érzékenyülni. De igen, tehát, hogy apun egy nagyon-nagyon olvasott ember volt, tehát tényleg nagyon nagy könyvtárunk volt, és úgy világirodalmat, mint magyar irodalmat, tehát, hogy úgy terhelt, hogy szerette fölhívni a figyelmemet különböző költőkre.
Hát ez egy fantasztikus előny, hogy apád így
igen,
terelgetett ezen
abszolút
az úton. És
hát olyannyi, és aztán ugye el is engedtek, mert ugye átmentél egy másik városba.
Abszolút, bizony 14 éves koromban elkerültem Szentesre, ami nekem jót is tett, meg rosszat is tett. Hát egyrészt ugye nagyon hamar önálló lettem. Viszont ezek párhuzamosan jött egy nagyon nagy olyan fajta szabadság érzet és tudat, amit egy fiatal tinédzser lélek nem feltétlenül tud jól kezelni, tehát mi nagyon sokat éltünk annak idején az éjszakában, és hát ennek előbb-utóbb a kollégiumi helyen bánta helyét, így került a albérletbe, stb. Stb. Tehát, hogy egy picit azért hajlamos az ember, és ha magamból indulok ki, azért nehéz szívvel várom azt a pillanatot, amikor valamelyik film be fogja jelenteni, hogy ő kinézett magának egy iskolát valamelyik másik városban, mert nyilván ugye ki mint él, úgy ítél, de hát vannak olyan titkaim nyilván, amit a mai napig nem tud édesanyám, de talán jobb is így.
Igen, ezzel
majd ezeket a titkokat megpróbáljuk később megfejteni.
Most tartunk egy kis szünetet, de jövünk vissza a Megmondtuk előrével, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és mai vendégünkkel, Sarkadi Kis Jánossal.